Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. A sors kegyeltje vagyok. Ezt mondja az ismert író és immár könyvterjesztő vállalkozó Győri Attila, azaz Süne, aki mai beszélgetésünkben egy kevésbé ismert oldalát, a Dunai Hajóst mutatja be. Beszélgetésünk apropója viszont egy tragikus esemény, a Gyumbér nevű teherhajó katasztrófája, amely elől vendégünk szinte csodával határos módon menekült meg. Az Adásidő stúdiójából köszöntöm hallgatóinkat, illetve mai vendégünket, Győri Attilát, alias Sünét, akit ugye azért mondhatjuk, hogy a szlovákiai magyar társadalom jelentős része Süneként ismer, egyrészt mint több kötetes szerzőt, másrészt mint sikeres könyvterjesztőt, és sokan tudják róla is, mint hát aktív vagy volt hajóst. Ez a mai adásunk apropója, sajnálatos apropója, hogy megemlékezzünk a 25 évvel ezelőtt elsüllyedt Gyumbér hajó katasztrófájáról, amely hajóhoz mai vendégünknek nagyon szoros köze volt. Köszöntelek, Attila!
Köszöntöm a hallgatókat, Szálló Szilárd!
25 évvel ezelőtt, 1996. október 22-én süllyedt el, máig talán tisztázatlan körülmények között a Gyumbér, magyarul Gyömbér nevű teherhajó Ausztriába. Attila, az életed ugye azt lehet mondani, hogy egy csodának is köszönhető, vagy csodával határos módon menekültél meg, vagy maradtál életbe. El tudnád mondani kicsit részletesebben is ezt a tragédiát, hogy mi történt akkor?
Hát ez, hogy egy kicsit ugorjunk, ugye én 89-től, 1989-ben léptem a Dunai hajózásnak a flottájába, mint matróz. Tehát itt teljesen alulról kezdtem, és akkor cserégettem a hajókat, és annyit kell tudni, hogy a Dunai hajóknak a neveit általában a Dunai földrajzi, vagy illetve hát a Szlovákia földrajzi helyeiről adták. Tehát Vág, Dunaj, Krivány, így lett
például Gyumbér. Tehát volt egy ilyen névadási rendszer,
igen, egy földrajzi. Körülbelül 30 hajónk volt, tehát 30 hajója volt a korabeli ugye Dunai hajózási flottának, és ezek közül voltak ilyen úgynevezett szettek, tehát voltak a románok, voltak a komáromiak, voltak a németek, különböző típusú hajók voltak. Ez a román típusú hajó volt, ezek ilyen bikaerős hajók voltak a Gyumbér. Volt 3-4 ebből a fajtából, vagy aztán még volt egy ilyen turbó, a Fatra például, ami ennek a Gyumbér típusú hajó csoportnak, hajó családnak volt egy ilyen kituningolt, ilyen buldog típusú hajója. De hát ez mellékszál. Ez is egy ilyen hajó volt, ez képes volt 6-7 ezer tonnát elnyomni. 6-7 ezer tonnát képes volt ez a hajó fölfelé, tehát nem lefelé.
Ez csak ugye a laikusok számára, tehát hogy egy kamion az általában ilyen 20-21
tonna, bizony. Ugye? De hát akkor mentünk is például, elhattuk Russzet, ugye Russzcsukat, Aldunán mentünk egy napot, és rosszul voltam, mert mentünk reggeltől, mondjuk 6-kor elmentünk a kikötőből, hátra néztünk, és még mindig hátról még láttuk a kikötőt.
Tehát hogy olyan lassan ment, ugye?
Hát 6 ezer tonnánál már ilyen 5-6 km per órával ment.
Értem,
de ment.
Értem.
Úgyhogy ezek ilyen bikaerős hajók voltak, na és ugye ezen voltam én matróz. 3 évig voltam matróz.
Ezen a Gyumbér hajón,
ezen a Gyumbéren voltam matróz. Ezeket általában úgy kötötték ki, tehát úgy kell elképzelni ezt a hajózási vállalatot, hogy egy ilyen 2-3 évente cserélték a legénységet. Tehát mindig volt egy ilyen casting, voltak a kapitányok, és mindenkor ilyen csapatkapitány, hogy ki kéri ezt, ki kéri azt, ki. Tehát így fölépítettek egy csapatot, kivel szeretne lenni. Én így kerültem valamilyen, tehát ilyen zöldfülűként a hajóra, mert mindig kellett valakinek lenni zöldfülűnek, én akkor még ilyen zöldfülűnek számítottam, és ott tanítottak engem. Nagyon-nagyon-nagyon jól éreztem magam, mert emberileg mindenféle szempontból, tehát ilyen csak-csak pozitívumban, tehát a kapitánytól kezdve, a bocman, tehát a fedélzetmesteren keresztül, a gépészeken keresztül, tehát nagyon-nagyon jó emlékeim vannak.
Egy ilyen teherhajónak mekkora legénysége, tehát hány emberből áll?
Hát egy ilyen 10-10, attól értem. Függően, hogy hogyan, de olyan 10-10 voltunk.
Tehát, hogy egy ilyen kis közösség, ugye?
Kis közösség, persze, és egy ilyen hajó, ez másfél hónapig elment. Tehát elment egy hajó másfél hónapra, együtt voltunk, lementünk a Aldunára, följöttünk, és utána pedig következett a másik csapat, akik addig, és addig mi pedig otthon voltunk, fizetett szabadságon.
Értem.
Na most egy ilyen pillanatban, ugye, snitt, tehát ugye, hogy itt vagyunk ezekben a napokban, Én nem tudom, én lehet, hogy ilyen igyekvő típus voltam, és hát a legénység is hozzám nőtt, és hát a kapitányom is, aki kiszúrt engem, tehát ő volt az az ember, aki azt mondta, hogy kár vagy te matróznak, hogy tehát fejleszd magad, hogy legyél kormányos. Nekem ez volt az álmom, tehát hogy hajó kormányos lenni a Dunán, hát ez valami, tehát az egy olyan, mint
tehát igazán pilóta. A dunai hajósnak a, megtestesülése.
Igen, én hatodikos koromtól erre vágytam, a faterom ugye az gépésztiszt volt, ő azt mondta, hogy gépész legyek.
Ja, édesapád is hajós.
Persze, volt, ő gépész értem. Volt, hát ugye ez volt, elvitt engemet ilyen hajókra, és megcsapott ugye nem a gőzmozdony füstje, hanem a dízelmotoroknak a szaga. Így van, meg a Duna szaga, és így ez a mámor, ez a álom, ez valóságá vált, hogy így lettem hajós, és a fedélzetre kerültem.
Hány éves voltál akkor, Attila?
Hát én a hadsereg után, én rögtön. Értem. Tehát, ugye,
tehát nem 21. kerested sokáig magadat?
Nem. Én látom most így a lányaimat, hogy keresgélik magukat, ugye 18-19 évesen, és mondom, hogy mennyire jobb állapotban voltam én nekem, mint választási szinten, mert én tudtam. Én úgy tudtam.
Tehát volt egy konkrét célod.
Én már 10 évesen tudtam, hogy mi akarok lenni, és erre felé mentem. És akkor most ott vagyunk, hogy megvalós a 10 év után, 10 évesen ez a álom, hogy azt mondja nekem a kapitányom, hogy ide figyelj, hogy javasolni fogunk tégedet kormányos tisztnek. Ezt így mondta, tudod, hogy mondom, jó van, szuper. És akkor ő beadta, gondolom, a kérvényeket, mentek a papírok, eltettek hetek, hónapok, és mink foszfátot vittünk föl, toltunk föl Ausztriába.
Foszfát.
Foszfát az nagyon fontos alapanyag, mert abból csinálják a gipszet, amit Ausztriában van, a Duna mellett egy gyár, oda tolják a dunai hajók lentről a foszfátot. Ez azért fontos, mert ugye ilyenkor a hajósok, hogyha ilyet fölmennek, akkor más a pénz, más kerestünk, jól kerestünk, és hát ez egy teljesen más világ.
Tehát, hogyha fölfele ment a hajó, akkor többet kerestetek, mintha lefelé ment?
Persze, hát más volt a életszínvonal. Egy Ausztriában teljesen, hát mondjuk... Mit mondjak neked, ilyen 8 márkát kaptunk lent az Aldunán, viszont Ausztriában már 215-240 shillinget.
Vagy per nap.
Per nap.
Értem.
Mint
értem.
Diétát. Aha, azon kívül, hogy volt fizetésünk.
Az, hogy távol az otthontól, külföldön tartózkodtok.
Igen, de hát más, megszabták értem. Ezt a nemzetközi, tehát hogy mások voltak, értem, ugye 240 shilling tehát ottani életszínvonalnak. És hát fú, hát ez egy ilyen kiruccanás, ez egy 15-20 nap fönt Ausztriában, meg hát hoppá, tehát 90-es évek elején vagyunk.
Tehát anyagilag egy megérte.
Így van.
Ugye?
És vártunk Komáromba, hogy megyünk fölfelé, és akkor egyszer csak szóltak, hogy hát barátom, ki kell szállnod a hajóról végérvényesen, mert most innentől kapitány, már nem kapit, nem leszel matróz, hanem kormányos, harmadik tiszt leszel, tehát tanuló. Ez a harmadik tiszt.
Ja, hogy le kellett szállnod a hajóról,
ki
hogy
kellett szállnod,
menj a képzésre,
matróz, és most már egy másik hajóra fogok szállni, ahol a kormányosok, értem, most már én harmadik értem. Tiszt leszek, ahol fogom tanulni a kormányzást, a hajózást.
Tehát átsoroltak
egy másik hajóra, és akkor én ottam szentségeltem, hogy hát ez milyen pechem van, hogy ez milyen rossz, hogy milyen kár, és akkor elbúcsúztunk egymástól, hát azért mégiscsak 3 évig voltunk együtt, és ez azt jelentette, hogy most már csak úgy kerülök majd a hajóra esetleg, ha kapok egy ukázt, ha kapok egy parancsot, hogy mehetek a Gyumbierre, nem mint matróz, hanem mint külsős, mint kormányos tiszt,
értem,
harmadik
értem,
tiszt.
Értem.
És akkor ott leszek. És aztán, mikor befejezem,
tehát, hogy visszakerülsz.
Akkor kikerülök onnan, és akkor megyek egy másik hajóra. Tehát
értem,
röpködtem.
Értem.
Onnantól kezdve én nekem nem volt saját legénységem, nem volt saját társaságom, hanem ilyen méhecske voltam, hogy bekerültem egy hajóra, ott voltam, megismertem a legénységet, lementünk, följöttünk, és...
Vendégjátékos.
Így, ilyen szinten. És ugye már lent voltunk valahol, már talán úgy gondolom, hogy valahol Bezdánnál voltunk, ez a jugoszláv határnál, amikor ott fönt ugye Szélcsen, Nyugdíjsen.
Mert egy picit ott tartunk, hogy Komáromnál van kikötve a Gyumbjel,
ugye?
És akkor téged leszállítanak.
Leszállítottak, kaptam a Kriván nevű
és
hajót.
És átment egy másik
hajóra. Egy Komáromira, az egy kicsit karcsúbb, az egy ilyen kis ügyeske hajócska, ami kisebb, jóval kevesebbet, 3-4 ezret bír, tehát igen. Előbe, de mentünk lefelé.
Értem.
És tehát én tanultam az elején, ottan tanultam a magamét, minden. Tehát azt hosszan lehetne, ugye, hogy tehát nem azt mondtam, hogy na sziasztok, csá, hanem azért ott volt,
nyilván.
Megfelelően egy-két konyakot, viszkit a társaságban, mert hát azért elbúcsúztunk, megköszöntem mindent mindenkinek.
Megadtátok a módját.
Így van, persze, hát adtunk neki rendesen, tehát kellett is magunkhoz térni utána néhány napig. De és akkor már lent voltunk, én már egy másik hajón voltam, és ugye a fedélzeti rádióban hallottam a híreket, mentek a hírek, és akkor hallom a rádióban, tehát ezt a, mikor körülbelül olyan típusú sok volt, amikor emlékszem rá, mindenki tudja, lehet, hogy sokan, mert mondjuk a 9-11, ugye? Én
akkor, tehát, hogy az ikertornyoknak
igen, én például akkor Budapesten voltam egy partnernél, és akkor néztem a tévét, és azt hittem, hogy ez valami akciófilm. És pontosan emlékszek arra, hogy mekkora döbbenet, mekkora sokkért, hogy mi van, hogy ott ez valóság, ez nem egy film. Na most ez ugyanez a ilyen hátborzongató érzésem volt, hogy bemondták azt ott, hogy a Dumbier elsüllyedt, hogy mondom, mit csináltak, hogy hogyan van ez? Hogy nem értettem először, és mondja, hogy szakra! Egy ilyen cseh nemzetiségű kapitányunk volt, de Szlovákiából
élt,
meg minden szakrát, tehát nyomta, hogy mi? És akkor hallottuk, hogy nem csak, hogy elsüllyedt, hanem hogy meg is haltak, hogy 8-an vagy 9-an.
Tehát azok az emberek, akikkel pár nappal ezelőtt
még elbúcsúztál,
azok tehát fölfelé ők mentek fölfelé, ti meg lefelé,
Jugoszláviának. Lefelé valahol eltelt pár nap, és ők meg ott megtörtént a tragédia. Az pedig egyik Schleiz, tehát ez a úgynevezett, ez a Schleiz, tehát ez így mondják a németek, tehát ez a zsilip,
igen.
Olyan, mint bős.
Igen.
Tehát ilyen van Ausztriában, mint bősi erőmű, ezekkel a zsilipekkel,
igen,
amit
igen.
Ugye látunk, mi közkedvelten nézzük, hogy bemegy a hajó, leengedik a hajót, fölmegy, stb. Ez a lift, ez a zsilip. Ilyenből van legalább 7 Ausztriában, a Dunai szakaszán.
Igen.
Ott ők ebben szórakoznak, nagyon jó erőművek. És áradt a Duna. És az történt, hogy megkapták a engedélyt, tehát ez a szikár valóság, a kapitány tehát nem egy zöldfülű volt, tehát az egy 30 éves komoly kapitányi múlta, öreg róka volt, megkapta az engedélyt, hogy mehetnek be a hajóval a zsilibbe.
Értem.
És ott valami történhetett, tehát ez ugye nem, tehát ez innentől kezdve ez már csak ilyen, hogy ilyen hoteltudósok mondják, hogy mi lehetett, vagy mi nem lehetett, de valószínűleg, hogy tehát rettenetes erőkről beszélünk, és rettenetes, tehát hogyha azt mondjuk ugye, hogy emberi, most mondtam ugye, hogy 6000 tonnát képes volt az a hajó eltolni, és ennek ellenére ez a bivajerős hajót úgy játszott vele akkor ott a Duna, mint a kisgyerek a kis hajócskájával a kádba.
Értem.
Hogy megpördítette, képzeld el a hajót. Hogy mekkora ereje van a természetnek.
Az áradó Dunának.
Az áradó Dunának, meg annak a óriási folyamnak, annak már a természetnek, hogy aki nem is tudja elképzelni, tehát hogy aki nem tiszteli a természetet, tehát ott azt megtapasztalta volna, hogy ott, tehát én például, amikor hányszor volt olyan, hogy mind a karom, olyan acél sodronyokat láttunk például, úgy hívják, hogy Kosava az Aldunán, hogy az árral szemben, tehát megy lefelé a Duna, és árral szemben jön a szél, az a Kosava.
Értem.
És olyankor elkezd hullámzani, de olyan hullámok vannak, mint a tengeren mondjuk viharba. 4-5 méter, nem hiszik az emberek. És akkor ugye ezek a sleppek, amik össze vannak kötve, nem keveset, tehát itt több kötél van, acél sodron kötelek, úgy pattannak el, mint a cérnák.
Tehát, hogy ezek amiket tol a hajó, ugye ezek
igen,
a
ezek
rakomány...
acél sodron kötelekkel, mint a karom, olyanokkal vannak összekötve, és nem egyre, hanem rengeteg kötéllel, rengeteggel. És azt látni, hogy ezek ilyen 4-5-szörös erős biztosítással,
igen.
És úgy pattannak szét, hogy ezt az ember nem tudja elképzelni, és el tudod ezt képzelni, hogy ott mi történhetett, hogy milyen erőt lehetett, hogy megpördítette, és behúzta a zsilip a hajót. és szörnyet haltak ott tulajdonképpen. Egyetlen egy a kadét az a figura, akiből lesz a kapitány. Értem. Tehát én belőlem lett volna az első tiszt, kormányos szinten, kormányos igen. tiszt, mert harmadik vagyok, aztán vagyok második, aztán első. Ő a kadét pedig megtanulja így ez a ranglétre, hogy először matróz, aztán elindul, hogy kadét legyen, a kadét tanulja a kapitányi tehát helyzeteket, szituációkat, mit kell csinálni, hogyan kell a papírokkal dolgozni, legénységgel, parancsok, kikötők, helyzetek, stb. Stb. És a kadét kint volt a hajónak a, nem is a hajó, mert ez egy tolóhajóról, egy igen. remorkér, a hajó tolt egy sleppet, egy uszályt. Igen. És annak elején volt a hajónak.
Tehát az uszálynak az elején.
Igen, és ő onnan irányította a kapitányt, hát ilyenkor ugye ezzel a walkie-talkie, vagy milyen
adóvevővel,
hogy mondjuk, hogy mit tudom én, hogy 5 méter balra, 4 méter előre, 100 méter előre, milyen a helyzet,
mi van. Tehát pontosítja a
szituációt, mert ő azért ott van elő, és ott mondta. De és mikor megtörtént a tragédia, tehát mindenki pottyant be, tehát mindenki süllyedt a hajó, tehát ott, de azt nem mondja, hogy nem úgy képzeljük el, mint a filmben a Titanicot, hogy ott még eljátszák a zenészek a halálindulót, meg ilyesmi, meg beszélgetnek, meg van szervezve.
Tehát, hogy lassan szép.
Ez, igen, és még eszünk is egy kis popcornt hozzá, hanem ott az hipersebességgel történt. Hát képzeljük el, az minden szörnyet haltak. Ajj. Tehát egy komplet hajóról beszélünk, szörnyet haltak azok, ott azonnal.
Tehát ott maga a hajó is elsüllyedt.
Igen,
ugye?
Úgy kell elképzelni, mint mondjuk, hogy játszol a kádban, és akkor hirtelen ott ilyen kis figura vagy a kádban, ez egy ilyen kis hajócskában, műanyag hajócskában, és akkor azt mondod, mint isteni erő, hogy na, elég volt, elsüllyed, és akkor buf, lenyomod. És ennyi
tehát
volt
akkor ez nem is ott órák kérdése, hanem ez, akkor ez percek kérdése
persze,
lehet.
Ez döbbenet volt. A fickó, a kadét azért menekült csak meg, és nyomorék lett a keze egész életére, mert ahogyan pottyantak szét, tehát pattantak szét ezek a karóvastagságú acélsodrony kötelek, az egyik, ahogy így a levegőben, mint mikor cikázik a villám,
igen, igen.
eltalálta a kezét, ahogy ott próbált menekülni, eltalálta a kezét, a tenyerét, átszúrta ez az acélsodrony, kivitte őt a vízbe, és ő ott maradt a bakon, meg a víz között.
Értem.
Tehát fél holtan ott maradt, ugye miközben már elsüllyedtek a többiek, ő meg ott maradt a vízen,
értem.
Ahogy lógott a kötélen, és ő ott volt. Tehát különben ez ami ott történhetett, az azonnali SOS-ben, hát ez tehát nem a közeli városból jöttek a szanitészek, ott azonnal minden ott fölfordult a világ, mentek oda, és hát kimentették, de tehát napokig volt.
De rajta kívül senki más nem menekült.
Senki. Ugye? És ezt így hallottam, hogy mondom, úristen, és aztán ugye ez még állítólag, akikkel így beszélek, öreg medvékkel, hogy ez még nincs, még mindig ez egy ilyen nyitott könyv a hajózás történetével, nem bírnak, mert ugye ilyenkor az van, hogy én is már kapitány lettem közben.
Tehát megszerezted akkor a kapitány.
Igen, azóta már kapitány lettem, dunai kapitány lettem. Az más kérdés, hogy már nem vagyok hajós, tehát a dunai hajós, de az egy alap, hogy a kapitány vagy a parancsnok, a dunai, tehát ő az Isten utána az első. Tehát, hogy...
Tehát egy teljhatalmú ember,
tehát
ugye?
Itt azt mondják az osztrákok rögtön, ugye ez egy katasztrófa. Nem csak egy hajó, nem csak egy szállítmány, hanem 8 ember meghalt, vagy 9, most nem tudom, de talán 8-an haltak meg, mert 9-en voltak ott, 10-11-en lettek volna, de ugye a hajózás 2-t levett, hogy ne kelljen annyit fizetni, gondolom, tehát, hogy megoldják ezt kevesebben is. És így lettek csak 9-en mind legénység, ebből egy megmaradt, de 8-an meghaltak. Na most ez biztosítási, vagy most ilyen anyagi szinten is ez nem normális összeg, és nemzetközi jogi szinten is ez egy nagy bum, tehát ez egy nagy haló. És rögtön az osztrákok elkezdték ezt, tehát ugye síkálni, hogy ki a hibás, és ők egyértelműen a hajó kapitányát, persze, hogy a szlovákok a hibások, mert miért ment be a miért ment be az áradó Dunában lévő zsilibbe.
Értem.
A szlovákok pedig elcsíptek egy, ugye kiszedték a fekete dobozt a hajóból, tehát mindent rekonstruáltak, és ott volt valójában, hogy a zsilibnek a parancsnoka utasítást adott a Gyumbier kapitányának, hogy induljanak el, lépjenek be a kamarába, tehát, hogy lépjenek be a zsilibe, stb. Utasás. De ugyanakkor, hát ezt nem tudom, tehát én nem vagyok egy jogász.
A hajóban is egyébként van ilyen fekete doboz, mind a repülőknél?
Igen. És akkor ott, hát mert ott több milliót ugyanez.
Hát ugye, értékről is, meg életekről is.
Értékek vannak, ott minden, tehát ott minden dokumentálunk. Értem, tehát ott még a vízállás napról napra azt is, amit a rádióban mondanak, hogy Bezdán, mekkora, milyen, hogyan, merre van. Tehát mindennek van dokumentációja.
Értem.
Hát ott van azért, na. És
Attila,
azt mondják.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok. Ugye 25 éve történt ez a tragédia. Ez alatt a 25 év alatt nem nagyon akarom, ugye, hogy szakmai dolgokkal esetleg foglalkozzunk, amit esetleg nem tudunk megítélni. Lezárult a vizsgálata ennek az ügynek?
Hát most megfogtál, nem tudom. Nem tudom. De valakik azt mondták, hogy ez még mindig nyitott.
Értem.
Tehát, hogy még mindig.
Tehát még nem lett megmondva egyértelműen, hogy ki volt a felelős.
Igen, mert a szlovákok nem fogadták el ezt a helyzetet, a szlovák ugye kapitaniát, mert ők azt mondják, hogy hát megkapta a
utasítást. Amit mondták, tehát, hogy jóvá hagyták, ugye?
Igen, megkapták az utasítást arra, hogy menjen be. Viszont a osztrákok meg azt mondják, hogy azért kapitány, hogyha ő azt mondja, hogy hoho, hanem látjátok, hogy milyen a helyzet? De hát ugye idegen szakaszon volt a kapitány, és ők azzal...
Hagyatkozott arra, aki az engedélyt kiadta.
Igen, hogy egy olyan helyen volt, ahol a parancsnok azt mondta, hogy induljon be. Tehát ez egy olyan kapu, amin hát ezen lehet vitatkozni.
Értem.
Viszont azt mondja az osztrák, hogy azért kapitány, hogy megtagadja, mint kapitány, kell tudnia, hogy már pedig nem megyek.
Értem, tehát akkor így dobálták egymásnak.
Igen, és ez végletekig, mint a kisgyerekek, hogy én azért nem mentem be, mert te mondtad, hogy menjek be, vagy nem mondtam én sem, mert hogy ezt lehet ragozni végtelenségig.
Értem.
De én ezt, hát ez az, hogy ezen a jogi procedúrán túl, de nem is ez érdekel már engemet, hanem ezek az emberek, akik a bocmanom, aki rengeteget tanultam, ő egy záhorák volt. Ő mutatta, amikor őnála ettem először bundás kenyeret mustára, mert hogy a záhorákok így eszik. És azóta is így eszem a bundás kenyeret, hogy mustára, és átszoktattam a lányaimat is, imádják. Vagy ott volt a másik, a gépész. Az nekem egy jó barátom lett, mert trnavai volt. Most éppen mondom, most öreg trnavaiként mondom, hogyha jönne a dacra, hogy itt vitatkozgatnánk itt minden, de ő egy siklór ernyő instruktor volt. Tehát ilyen igazi, beleváló nagy csávó. Tehát nem csak, hogy hajós, hanem még civilben.
Még azon belül is akkor egy jó barátság volt.
Egy ilyen őrült volt. Tehát ez az igazi sportsman, tehát egy ilyen csupa izomgyerek, egy ilyen rettenetesen olyan izom, hogy bárkinek, tehát kung fu, karate, ami benne volt, és végtelenül egy ilyen barátságos gyerek, de pillanatok alatt bárkit összecsomagolt volna. Csak annyit mondok, hogy gondolt egyet Pozsonyból, és eljött biciklivel Szerdahelyre, gondolt egy sörre. És akkor beültünk egy sörre, beszélgettünk hülyeségeket, aztán visszament Pozsonyba. Így, ilyenek.
Tehát akkor nem csak kollégák voltak, hanem barátok
voltak, hogy ugye? 3 évig. Hát itt ismertem a gyerekeiket név szerint. Ismerték a én hülyeségeimet, amiket meséltem nekik, hogy mi vagyok, mit csinálok, jókat nevettünk, stb. Tehát, hogy ez azért egy ilyen másfajta, tehát, hogy másfajta állapot ez a dolog, és hát bizony furcsa ezt a Gyumbiért így néha
így visszagondolni.
Így van.
És Attila, tehát amit még nem említettél, az a te személyed, ugye? Tehát mondhatjuk úgy, hogy most nem tudom, hogy amikor erre visszagondolsz, hogy akkor ezt megmenekülésként fogod föl, vagy csodaként fogod föl, vagy különösebben nem gondolkozol ezen, de hát végsősorban a utolsó előtti pillanatba léptél.
De én nekem rengeteg ilyen. Én mindig mondom azt ott a feleségemnek, hogy egy szerencsés hülye a férje, tehát én tudom, tehát én azért nem is hörgetek így minden emberi butaságokon, mert én tudom azt ott, hogy én rettenetesen egy hülye ember vagyok. Tehát,
ezt nem értem pontosan,
hát,
hogy ez...
Nem vagyok egy buta, egy művelt ember vagyok, és nem egy buta ember vagyok, De hülye, ez a hülye, az a hülyeségek. Tehát a hülye az hülyeségeket csinál, nem butaságokat, hanem hülyeségeket.
Nő, de most épp arról beszélünk, hogy és, utolsó én nekem pillanatban van. Szerencsét
igen,
mondhatjuk.
Igen, szerencsés. Tehát, hogy ez nem tudatos volt, hogy én mostan valami, nem tudom. Hát mentem, én még pekem, mert azt mondtam, hogy de kár, hogy nem mehetek. De ez sorszerű, de engemet végigkísér, azért mondtam is, hogy engemet ez a sorsnak a mondjuk a védőszárnyai, most így hirtelen nem tudok, de hogyha egy kicsit rákoncentrálnák pár percet, vagy így, hogy most mi, rettenetes sok.
Tehát akkor volt az életedben más ehhez hasonló szituáció
ilyen,
is?
Ilyen szituáció, kisebb, nagyobbak, még nagyobbak, hogy a sorsnak a kegyeltje vagyok.
Értem. Hát akár így, akár úgy, azt mindenképpen ugye nagyon örülünk, hogy hát, itt vagy.
Mondjuk,
már csak a Gyumbier katasztrófájából is kiindulva.
Számtalanszor előjön bennem egy olyan, hogy mondjuk, hogy ott vagyok, hogy az a szituáció. Tehát mondjuk, mikor látod, biztos látod, tehát hányszor én nemhogy ábrándoztam, tehát így fantáziáltam, hogy mi van akkor, hogyha ott vagyok én is a Titanicon, ugye van a Leonardo DiCaprio. Mondjuk neki forgatókönyvszerűen azt mondták, hogy maradjál ott azon a nem tudom, mint a fán ő, hogy miért nem igen. ment föl ő is, és akkor nem fagyott volna meg legalább.
Igen, a film végén.
A film végén, de ő megfagyott. Hát ez lett a dráma benne, világos, hát ez kellett. De néha szembe jött, hogy mi van akkor, ha én is ott vagyok, és akkor hogy hogyan próbálok tehát fifikázni, hogy a életösztönöm megmeneküljön, hogy megmeneküljek, vagy hogy mit csináltam volna, vagy ugye ott vagyok a Gyumbéron, tehát fönt vagyok én igen. is. Vagy én rólam már úgy beszélnek, hogy volt ez a gyerek, ez a sűne gyerek, ha jó fej volt, a marha, ha fiatal gyerek volt, 25 éves, a hülye meghalt. Tehát ennyi, nem? Tehát aki meghal, az nagyon sajnálatos dolog, de az emberi lét, a sors, az élet ledarálja ezeknek az emlékét. Csak annyi volt, hogy igen, meghalt.
Hát nézd.
Aztán megyünk fagyira.
Ugye nyilván mindenki nem hasonló intenzitása, vagy egyforma intenzitása emlékezik vissza eseményekre, vagy emberekre, de te, ahogy előbb megemlékeztél, nem a kollégáidról, hanem a barátaidról, akik egyben a kollégáid is voltak, szerintem ez nem igazolja azt, hogy azért az emlékük megkopik, mert azok, akik ott voltak, és közvetlenül ismerték őket, szerintem ugyanúgy emlékeznek rá, mint
te. Igen, és a másik az, mint mondom, az, hogy mit tettem volna, vagy hogy mi az a pillanat, amikor szemben nézől a halállal, tudod? Tehát, hogy ők, akiket láttál, hogy ezek tehát nem kispályások voltak, tehát nem zöldfülűek, hanem ők hajósok, tudták, hogy mi van, hogy mit tudtak volna csinálni, a kapitány is. Tehát, hogy ez olyan gyorsan történhetett, hogy ott vagy, és egyik pillanatban még ész, a másik pillanatban még a Szent Péter welcome drinkkel fogad téged a más világon, hogy mi van.
Attila, a bevezetőben ugye említettük, hogy ha jól tudom, 5 kötetes író is vagy.
Igen.
Illetve a köteteiden kívül is azért sokat kommunikálsz írásba, vagy kommunikáltál írásba. Maga ez a hajós lét, mennyi ideig voltál hajós?
Én azt hiszem, hogy 8 évig.
Tehát mennyire domináns a te
nagyon.
Alkotásod? Nagyon. Nem csak az életviteledbe, hanem tehát az, hogy egyrészt, hogy úgy érzed, hogy kiírtad ezeket a dolgokat?
Nem, de hogy ezek még ott vannak, csak ugye azt mondom neked, hogy a marketingről nem azt akarom mondani, hogy öl, butít és nyomorba dönt, tehát az üzlet, mert én üzletember vagyok, de éppen mondtam is azt, hogy képtelenség a Kalmár nyelvet, a Kalmár nyelv az egy raptor nyelv, tehát hogy az minden
egy ragadozó nyelv.
Az egy ragadozó nyelv, ami kiírtja a irodalmi nyelvet. Tehát nem
tűr. Tehát úgy érzed, hogy most egy kicsit így, hát ha nem is írtódott ki, de azért valahol lezáródott
tehát,
benned ez
mit tudom, én elmegyek 2 hétre szabadságra, és 2 hét után érzem azt, hogy egyszerűen úsznak be a hajók, mondjuk témák, mikor valaki, hogy zeneileg, hogy hangokat hall, akkordokat akarna lefogni, de mikor már megfogna akkordot...
Vége van a szabadságnak.
Vége van a szabadságnak, és megint százalékok, meg mindenféle hülyeségekkel számol az ember, meg szállítólevelek, meg számlák, meg határidők, meg hülyeségeken töröd a fejedet, meg ilyesmi. És hát én azt mondom, hogy majd mindennek eljön az ideje, ezen nem bánkódok, mert szórakoztat, ez is, amiben vagyok, tehát most akkor mit kell csinálni, most ez van, de hiszem azt,
tehát hogy várhatunk majd... akkor egy könyvterjesztős regényt is, ugye?
Tessék?
Várhatunk akkor majd egy könyvterjesztős regényt
is. Hát az annyira
is.
Nem izgalmas.
Kihozott belőle.
Bennem van még egy, az biztos, hogy ami néha-néha mondjuk a katonaság, a hadsereg, 80-as évek csehszlovák igen. hadsereg, már, tehát néha megvan a akkor, tehát az úgy kezdődne, meg hogy jól kezdődjön a hadseregről, ha írok, akkor az úgy fog kezdődni, hogy nálunk a rotán, amikor a Dozorcsi azt mondta a gyövetyátnak.
Ez lesz a lényege,
ez
hogy,
lesz az első
hogy ilyen szlovákia magyarul, ugye?
Igen, értem, igen. Hát értem. Csak is, tehát ez a egyik. A másik meg ez a dunai hajózásról. Hát én írtam is valami 60 oldalt, az volt a neve, hogy Hotovo. 60 oldalt írtam, a Hotovo az azt jelenti, a szlovákú van, az mikor a hajón azt mondja a kapitány, hogy Robi Messi Hotovo.
Az mit is jelent?
Hogy Hotovo. Hogy
de mit jelent valóságban?
Hogy el kell engedni a köteleket, és aha, indulunk. Aha, Hotovo,
értem.
Hogy Hotovo.
Tehát, hogy most már ki...
Hotovo, vége van, most már... Tehát, ami, hogy itt, mi hogy elképesen, hogy igen, hogy elkötöd magadat a szárazföldtől, értem. És hogy ez a Hotovo. És ilyenkor mondja, hogy Hotovo, kiáltsa a kapitány, én akkor matróz voltam, és ilyenkor bang, 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 dobáltam ki a nyolcasokat, a köteleket a bakról, és indult el a hajó.
Értem.
És én erről írtam már 60 oldalt, csak elcsípett, nem tudom, abba időbe a Csernobil 24, az is egy nagyon durva igen. katasztrófa, volt egy ilyen vírus, hát elvitte a egész PC-met. Megtámadott egy vírus.
Ja, ez egy vírus,
vírus
volt.
Vírus, ez a neve volt, értem. És igen, lesikált, igen, ugye? Csernobil az abban időben, 90-es vagy 2000-es években lesikált az egész. Egyszerűen eltűnt minden, tehát minden program egyszerűen fekete lett.
Attila, itt most kihasználom ezt a lélegzetvételnyi szünetet. Nagyon szívesen hallgatnálak még tovább, de az adásidőnk véges. Viszont azt, amit most mondtál, tehát, hogy esetleg majd beúszik egy új téma, vagy pedig egy új regény. Én bízom benne, hogy ha nem is elsőként, vagy akár elsőként az adásidőbe fogsz erről majd valami kis prezentációt tartani, egy következő adásunkban, ahol már most szeretettel.
Hát most is kapitán vagyok, csak már tengeri és balatoni vitorlás. Most annak lettem.
Tehát most már bárhol a világon hajózhatsz, ugye?
Vitorlással.
Vitorlással.
Így van. Hát ráadásul cím van, ami azt jelenti, hogy átmehetek Amerikába, tehát az Atlanti-óceánon is mehetek.
Ebben nem vagyok biztos,
hogy... Persze nem mehetek, mert még hülye vagyok hozzá, tehát jelzem. Tehát, hogy ha neki mennék, akkor hülye lennék, mert ott maradnék. Tehát ehhez még nagyon sok tapasztalat kell, tehát még nagyon a út elején vagyok.
Hát ez egy általános tapasztalat, ugye, hogy nem, hogy a, hogy is mondjam, tehát a tanoncéveket itt is gondolom, ha végig kell csinálni,
kell, hogy
mester lehessen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Annak természetesen nem örülök, hogy a témánk, ugye a fő témánk, a fő apropunk, ugye egy tragédiáról, egy katasztrófáról való megemlékezés volt. Viszont az, ahogy megemlékeztél a volt kollégáidról, ez szerintem példaértékű, és minthogyha nem is telt volna el 25 éve azóta, hogy ilyen nagy szerencsével leléptél, vagy leparancsoltak a hajóról.
De minden, én is köszönöm, hogy meghívtál, és a hallgatóknak pedig azt mondom, hogy házi feladatnak esetleg, hogy írják be egy szlovák Google keresőbe, hogy Lodz Gyumbier, hogy mit fog, képek, stb. És ott fogják látni, ahogy kihúzták a Dunából.
Tehát valóságosan, és képeken persze, azt, amit mondtál, hát ennek, ahogy a természet...
Ez nem egy vicc, tehát hogy ez megtörtént. Tehát fogják látni a katasztrofaért hajót, ahogy kihúzták darukkal, ahogy szétroncsolta a hajót, ezt a nagy dögöt. Úgy képzeld el, hogy ezt a nagy állathajót, ahogy a természet kicsinálta, és azt ott kiszedték, és az tropára ment. Mint egy autó, ami mondjuk a lokomotív elé esik.
Tehát akkor ez egy ilyen mementó is szerinted.
Igen, Gyumbier írják oda, a keresés, Gyumbier, Lodz Gyumbier, szlovenská nákladná Lodz, vagy Remorker, Gyumbier, és akkor ott elő fognak jönni a helyzetek szlovákó, mi történt, hogy volt, merre volt, mikor történt ez, látni fogják fölülről például, hol történt a baleset, mindent.
Értem. Hát remélem, hogy ez most már csak erre a múltidejű esetre fog vonatkozni. Még egyszer Attila, köszönöm, hogy elfogadtad az adásidőben meghívásunkat, és bízunk benne minél közelebbi adásban új könyvet, de itt újra fogadhatunk.
Én is köszöntöm mindenkit.
Köszönöm a hallgatóink figyelmét is itt.
Hello.
Viszont hallásra, sziasztok!